A könyvírás kérdését említi a Jelenések könyve, és abban a harmadik fejezet azt érzékelteti, hogy Isten kitörölheti abból valakinek a nevét. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Jelenések könyve 3. részének 4. és 5. verse. Ez nagyon erős nyelvezet, amint észreveszed, és őszintén szólva a Jelenések könyvének egyik legnehezebben érthető szakasza. Nem gondolom, hogy Isten könyvek sorozatát őrzi a mennyben. De ez az egyetlen módja annak, hogy megértsük ezt, és ezért használja ezt a képes beszédet. Azt meg tudom érteni, amikor azt mondja, hogy beleírja a megváltottak nevét az élet könyvébe. Meg tudom érteni, hogy könyvbe írják azok nevét, akik jutalmat vagy elismerést kapnak. Ez nagyon világosan áll előttem, de nem hiszem, hogy Istennek szó szerint könyvre volna szüksége odafent, bár ez is lehetséges. A Jelenések könyve utolsó részében arról olvasunk, hogy amikor az elkárhozottak megállnak a nagy fehér trón előtt, akkor könyveket nyitnak meg, és azokból számos lesz. Könyvbe vannak írva a megváltottak nevei is. Jelenések könyve 20. részének 12. verse. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. Ezt így módon szeretném illusztrálni. Nekem többé-kevésbé ez olyan, mint a bizonyítvány, amit az iskolában kaptam. A diákok megkapják a bizonyítványukat, ha az iskolában tanulnak. Te is bekerülsz a bárány életkönyvébe, ha elfogadod Krisztust, mint megváltódat, és onnan többé soha ki nem törli a neved. Van bizonyítványod. A bárány életkönyvébe van írva a neved. Bent van a névsorban. Most aztán jönnek az osztályzatok. Osztályozzák azt, hogy miként haladsz előre a Biblia tanulmányozásban. Vajon milyen osztályzatot érdemelsz ebből a tantárgyból? 5-öst? Vagy 1-est? Miként élsz az Úrért? Miként szolgálod őt? Mindezeket följegyzi, és emlékezik rá. Ezért azt hiszem, hogy amikor azt mondja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy valakinek a nevét eltávolíthatja az életkönyvéből, akkor azt a szolgálattal kapcsolatban teszi. Abból a szolgálatból indul ki, amit vállalnak. Közöttünk sok keresztény bizonyítványában a bukást örökítik meg. Pál apostol ezt írta a korintusiaknak, hogy munkánkat majd a tűz próbálja meg, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, cénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. 1. Korintusi levél 3. rész 11. versétől a 15. verséig. Ha valakinek a munkája széna és pozdorja, azt megemészti a tűz, de ő maga megmenekül. Sokan kerülnek a mennybe olyanok, akiknek füstszaguk lesz, mert tűzön mennek át. Semmit sem tettek, és semmit sem írhattak be a bizonyítványukba. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik, és megbecsülik nevét. Istennek egyszerűen nincs szüksége emlékeztető könyvre, mert neki igazán kompjúter értelme van, ahol minden adat együtt van. A följegyzés az emberek munkájáról, szolgálatáról, iránta való szeretetéről készül. Ezeket jegyzik föl a könyvbe. Az üdvösség ingyenes. Az hitáltal, és nem cselekedetek által kapjuk. Miután üdvösséget nyertünk, attól kezdve számítanak igazán a cselekedeteink, és igen fontosakká válnak. Ez az emlékeztető könyv csodálatos és gyönyörű szentírási kifejezés. Isten könyvéről máshol is szó van az Ószövetségben. Az 56. Zsoltár 9. versében ezt olvassuk. Te számon tartod bolyongásomat, gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. A zsoltáros ezt mondja, te számon tartod bolyongásomat. Az Úr pontosan tudja, hogy hol vagyunk egész életidőnk alatt. Talán a szomszédaid, a gyülekezeti tagok és a lelkipásztorod nem tudja, de Isten tudja. A sötétség neki világosság. Tudja, hol jártál. Tudja, mit tettél. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe. Azt hiszem, hogy ez különösen kifejező kép. Az Istenfélő édesanya sír elkalandozó gyermeke miatt. Isten azokat a könnyeket tömlőbe gyűjti. El tudod ezt képzelni? Milyen csodálatos, hogy ő tud a könnyekről. Aki Isten szolgája, és kiábrándul amiatt, ahogyan a testvérei vele bánnak, és sír miattuk, annak Isten ezt mondja, könnyeidet tömlőbe tettem. Végül a zsoltáros így szól, legyenek benne könyvedben. Vannak könyvek, amelyekben följegyzik az életünket. Mindig gondoltam arra, hogy afféle filmet készítenek rólunk, amelyet majd lepergetnek. Meglátjuk életünket születésünktől a halálunkig, és minden elénk tárul. Nem ugyanaz lesz az, mint amit a prédikátor mond rólunk a temetéskor, hogy milyen csodálatos emberek voltunk, és milyen nagyszerű gyülekezeti tagokként éltünk. Isten úgy mutatja be az életünket, ahogy azt valóságosan leéltük. Nem ismerlek téged, de én nem szeretném látni az életem filmjét. Mégis feltételezem, hogy egy napon meg kell pillantanom. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Malakiás könyve, 3. rész, 17. vers. Ugye milyen csodálatos ez a kifejezés? Isten összegyűjti ékszereit, és a gyülekezet alkotja ékszergyűjteményét. A gyülekezet drága gyöngyhöz hasonló. Izrael sohasem értékelte a gyöngyöket. A pogányok igen. A drága gyöngy az ő egyháza, amelyet kimondhatatlanul értékes véren vásárolt meg magának. Isten felteszi ékszereit, és nagyon sok lesz belőlük. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Ez a hívők maradékáról beszél, akik ott lesznek abban az időben. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között. Az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Malakiás könyve, 3. rész, 18. vers. Mi olyan korban élünk, amely hasonlít Malakiás napjaihoz, és ehhez hasonló lesz a korszak vége is. Valójában nem tudjuk megkülönböztetni az igazakat a hamisaktól. Azonban az Isten által kijelölt napon, az ítélet napján, amikor ő ismét eljön, nyilvánvalóvá válik, hogy kik az igazi hívők, és kik az álhívők. A Héber Bibliában, Malakiás próféta könyvében nincs negyedik rész, amit a mi fordításunk is követ, a régi fordításokkal szemben. A most következő 6 vers szorosan kapcsolódik az eddigiekhez, és az Úr napjának megjövendöléséről, és az igazság napjáról van szó bennük. A most következő vers élénk leírása a nagy nyomorúság időszakának. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. Malakiás könyve 3. részének 19. verse. Eljön az a nap, és ez az Úr napja, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva. Más szóval, megemészti őket az ítélet tüze. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy a világ népességének egynegyede elpusztul egy szempillantás alatt. És láttam, íme egy fakó ló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. Jelenések könyve, 6. rész, 8. vers. Elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem águk. Ennek semmi köze sincs ahhoz a tanításhoz, hogy minden hitetlen a halállal végzi, és a halál a hitetlenek megsemmisítése. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy a test a sírba kerül, akár hívő, akár hitetlen az ember. A lelked és a szellemed az örökké valóságba kerül, vagy a mennybe, vagy a pokolba. Ez a vers azt tanítja, hogy a hitetleneket megítéli Isten a nagy nyomorúság időszakában, és eltávolítja a föld színéről. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Malakiás könyve, 3. rész, 20. vers. Az Ószövetségben az igazság napja ugyanaz a személy, aki az Új Szövetségben a fényes hajnalcsillag. Krisztust azonban sohasem nevezik igazság napjának az Új Szövetségben, és sohasem nevezik ragyogó és fényes hajnalcsillagnak az Ószövetségben. Közelebbről megvizsgáljuk ezt a verset, és meglátjuk ennek hátterét. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Malakiás könyve, 3. rész, 21. vers. Amikor eljön a földre, hogy létrehozza királyságát, akkor a gonoszokat megbünteti. Darabokra zúzza őket, mint a fazekas edényét. Ez a Szentírás nyelvezete. És bajban vagy, ha ezt nem szívesen hallgatod. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Malakiás könyve, 3. rész, 22. vers. Malakiás proféciáját követően Izrael egy olyan korszak felé haladt, amikor Isten néma maradt. Egy másik Zakariás jelenik meg 400 évvel később. Ő a templomban szolgál, amikor Gábriel angyal feltűnik előtte, és bejelenti keresztelő János születését. A 400 éves hallgatás ekkor megszakad. Eközben Izraelnek emlékeznie kell Mózes törvényére. Az lesz az életük, az lesz nekik Isten igéje. Ők a mózesi rendszer alatt élnek. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Malakiás könyve, 3. rész, 23. vers. A Jelenések könyve beszél két tanúról, akik megjelennek az utolsó napokban. Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy 1260 napig prófétáljanak zsákruhába öltözve. Ez a kettő pedig a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. Ha valaki bántani akarja őket, tűz tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. Nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban, és van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják, és amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük a nagyváros utcáján hever, amelynek neve lelki értelemben Sodoma és Egyiptom, ahol az ő urukat is megfeszítették. A népek és törzsek, a nyelvek és a nemzetek fiai látják az ő holttestüket 3,5 napig, de nem engedik sírba tenni. A föld lakói pedig örülnek ennek, és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak, mert ez a két próféta gyötörte meg a föld lakóit. A 3,5 nap elmúltával azután az Istentől az élet lelke szállt beléjük, és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket, és hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a két prófétához: jöjjetek fel ide! És ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe. Abban az órában nagy földrengés támadt, és a város tizedrésze összedőlt. A földrengés megölt 7000 főnyi embertömeget, a többieket pedig rémület szállta meg, és dicsőítették a menny istenét. Jelenések könyve, 11. rész, 3. verstől a 13. versig. Nem tudom, hogy ki lesz a második tanú, de csak nem bizonyos, hogy az egyikük Illés próféta lesz. A Páska ünnepén az ortodox zsidók otthonában téket helyeznek az asztalhoz, amelyen senki sem ül. Az Illésnek szól, aki majd eljön. Amikor keresztelő János megjelent, a zsidók azt gondolták, hogy Illés. De keresztelő János nem volt Illés semmilyen értelemben. A Szentírás elmondja ugyan, hogy lehetett volna Illés, de nem az volt. És ez fontos kijelentés. Amikor Krisztus megalapította királyságát, akkor János lehetett volna Illés. Hogyan lehetséges ez? Nem tudom, mert nem így történt. Ez fogós kérdés, amire valójában nem ismerjük a választ. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Keresztelő János nem töltötte be ezt a proféciát, mert a Mesiást, a világ megváltóját hirdette meg. János így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. János evangéliuma, első rész, 29. vers. Ez egy kissé más, mint annak bejelentése, hogy eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Imádkozzunk! Uram, megváltóm! Köszönöm, hogy eljöttél a világra, hogy bárányként az én bűnömért is meghalj. Ámen.